A te dicsőségedben állunk előtted a Jézus nevében. Köszönjük, hogy ott ülünk a trónon veled együtt, és uralkodunk veled együtt, és közösségben vagyunk veled. Köszönjük ezt neked Jézus nevében. Hálákat adunk a te igédért, amely közösséget alkot veled. Köszönjük, mennyei atyám, a jóságodat, szeretetedet, és a drága Szent Szellem munkálkodását az életünkben. Köszönjük, mennyei atyám, hogy hallgatjuk az igédet. Látjuk a te jóságodat, és kimondjuk a te szavaidat a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy ezáltal életet szólunk minden területen, szellem, lélek és test területén a Jézus nevében. Köszönjük a gyógyító kenetedet, atyám, minden területen a Jézus nevében. Hálákat adunk neked, mennyei atyám, hogy a te országodban élhetünk, a te királyságodban, a te gyermekeid lehetünk, és köszönjük a közösséget veled, és a közösséget egymással. Köszönjük, hogy egységben és együtt lehetünk minden napon. És köszönjük, mennyei atyám, hogy a te jelenléted, amely rajtunk keresztül megnyilvánul, meglátja és megérzi a világ. És köszönjük, mennyei atyám, hogy rajtunk keresztül munkálkodsz, és vágynak és éheznek a te igédre, mennyei atyám, és vágynak arra, hogy megismerhessenek téged. Köszönjük, hogy nekünk is ez van a szívünkben. Az a vágy, hogy megismerjünk téged mind jobban, atyám. Köszönjük ezt Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei atyám, a tanításokért. Köszönjük, hogy minél mélyebben belemélyedhetünk a te igédbe, elgondolkodunk rajta, elmélkedünk rajta éjjel és nappal. Köszönjük, hogy kijelentéseket, megértéseket adsz a te igédből, a te dicsőségedre, a te megismerésedből, atyám. Köszönjük a te szeretetedet, amely kiárad rajtunk keresztül. Egymás iránt is, mennyei atyám, és mások iránt is, a Jézus drága szent nevében. Hálával teljes a szívünk azokért a testvérekért, akik az Úr Jézus Krisztusban járnak, azokért, akik hallgatnak minket az interneten, a Jézus nevében. Köszönjük a szívüket, köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket és a látó szemeket a Jézus nevében, és köszönjük, hogy mindig a Jézus szavait szóljuk ugyanúgy, ahogy ő szólta. A Jézus nevében. Amen. Amen.
Köszönjük, atyám, hogy szólhatjuk a te igédet, az igazságot, hogy a te néped megismerje a te akaratodat, hogy a te akaratod a szabadulás, a gyógyulás, a felemelkedés, az előmenetel minden területen, a bővölködés. Köszönjük, atyám, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust, a Messiást, aki azért jött, hogy gyógyítson, szabadítson, és új életet hozzon, örök életet hozzon az embereknek. Hálát adunk, atyám, hogy veled együtt járhatunk, hallhatunk a Szent Szellemtől, és neked adunk, atyám, minden dicsőséget. Köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó szemeket, és köszöntjük az internet hallgatóságot, köszöntjük a jelenlevőket az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen. Amen.
Szeretettel köszöntünk benneteket. A mai tanítás címe a gyógyulás akadályai. Mint emlékeztek, előző alkalommal a tanítás arról szólt, hogy aras gyógyulást. Ez pedig a sorozatnak a második része, ami szervesen kapcsolódik az előzőhöz. Az első pont a méltatlanság érzése. Több helytelen gondolkodásmód is létezik. Az egyik a méltatlanság érzés, ami szintén gátolja a gyógyulást. Sok keresztény él bűntudat és kárhoztatás alatt. De nézzük meg, hogy mit mond az írás erről. Az Efézus 1-ben 5-től 7-ig olvassuk fel.
Eleve arra rendelt minket, hogy a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratjának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi megváltásunk az ő vére által, a bűnöknek eltörlése az ő kegyelmének gazdagsága szerint.
Amen.
Amen. Amen.
Ha újjászülettél, akkor Isten részéről elfogadott vagy. A kegyelem által Isten elfogadott téged igaznak a szeretet fiában. mivel a menny családjának a tagja vagy, méltó vagy az örökségre, amit a kereszt megszerzett a számodra. Ez a háromszoros megváltást jelenti. A betegség, a szegénység és a szellemi halál alól való megváltást. Mégsem tud mindenki ezzel azonosulni, mert van bennük valami helytelen hozzáállás. Folyamatosan arra gondolnak, hogy nem felelnek meg Isten elvárásainak. De az Efézus 1-ben azt olvastuk, hogy Isten elfogadott minket az ő fiában. Az elfogadva szó azt jelenti, hogy méltóság teljesített, kedvesített, jó indulatát élvezzük Istennek, és áldásokkal vagyunk elhalmozva. Kérdés az, hogy látod-e magad kegyelemmel körülvéve és áldásokkal elhalmozva? Látod azt, hogy nem az asztal alatt keresed a morzsákat, hanem Jézussal együtt ülsz a mennyekben? Ez a morzsa szó a Máté 15-27-ben fordul elő a kananeus asszony története kapcsán. Máté 15-27.
Azt pedig mondta, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak.
Amen.
Amen.
Tehát nekünk nem a morzsalékokkal kell megelégedni, hanem mi Jézussal együtt ülhetünk a hatalom királyi székén. Az egy döntés már a keresztények részéről, hogy milyen pozíciót, milyen helyet foglalnak el. Jézus idejében a betegség a törvény megszegéséből származott. De ő senkit nem ítélt el a törvény szegésért, és gyógyítás előtt soha nem kérdezte meg, hogy ki, miért beteg, és mit vétett el. Jézus kegyelmet hozott, méltóvá tett az örökségre. A megváltás csomagból mindent átvehetsz, nem csak egy részét. Példának hozom azt, hogyha jön egy futár, és rendeltél valamit az interneten, és az a küldemény három csomagból áll, akkor nem egy csomagot fogsz átvenni, hanem ragaszkodsz mind a háromhoz. A kegyelem jelentése. Isten gondoskodott minden szükségedről, szellemi, lelki és testi szinten. De aki méltatlannak érzi magát az örökségre, például a gyógyulás átvételére, az valójában Krisztus munkáját veti meg ezzel. Ézsaiás 53:4-5.
Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Amen.
Amen. Amen.
Már az Ószövetségben is előre lett vetítve, profécia által, a bűntől és a betegségtől való megváltás. Jézus tette ezt a te érdekedben, hogy átvette a bűneidet, átvette a betegségeidet. Tehát ez egy helyettesítő munka volt. Ő felajánlotta, sőt, inkább úgy mondom, hogy lehetővé tette, hogy vele együtt ülhetünk a mennyekben. Jézus hol ül? Az Atya jobbján, a hatalmi széken. Tehát a mi pozíciónk is odaszól. De vannak, akiket a múlt hibái fogva tartanak. Az új embernek viszont joga van arra, hogy megkapjon mindent, amit Jézus megszerzett. Például a gyógyulást, hogy szent egészségben élhessünk. Amikor szolgálsz valaki felé, imádkozol valakinek a gyógyulásáért, akkor nyugodtan megkérdezheted, hogy mi akadályoz téged a gyógyulásod átvételében. A válaszában a nos szó után hangzik el az akadály, amit beengedett az életébe, ami erődítvényé vált a számára. 2 Korintus 10:5. Tehát amikor valaki válaszol erre a kérdésre, gyakran úgy kezdik, hogy nos, én ilyen életet éltem, nos, én ezt követtem el, ilyen hibákat sorolnak fel, olyan hibákat sorolnak fel, tehát igazából a nos szó után sorolja fel az akadályait. De van erre egy gyönyörű igénk, hogy mit kell csinálni ezekkel az erődítményekkel. 2 Korintus 15.
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.
Egyszer Chuck Flynn erről az igéről úgy tanított, hogy minden gondolatot Jézus fogságába kell ejteni. Tehát megvizsgálni, hogy az a gondolat megfelelő az igének, vagy ellentétes. Ami ellentétes Isten igéjével, azokat le kell rombolni. A bűntudatot például, hogy helyreállhasson az atyával való bensőséges kapcsolat. A bűntudat ugyanis egy erős akadály, amely visszatartja az embereket a gyógyulástól. A megbocsátatlanság pedig a szívet keményíti meg, amely szintén gátolja a gyógyulás átvételét. 2. pont. További akadályok. Alpont. Orvosi jelentés. Az orvos egy világi szemléletből mondja el az ő véleményét, diagnózisát. Letaglózhat egy negatív lelet, de mit mond dr. Názáreti? Melyik orvosra hallgatsz? Kinek a szavát fogadod be, mint magot? Miben hiszel? Az orvos szavában, vagy a gyógyító Jézus szavában? Nem kell udvariatlanul válaszolni az orvosnak, csak emlékeztetni, felidézni a számára azt, hogy mit mond az ige arról a helyzetről. Az ige pedig azt mondja, hogy Jézus sebeivel meggyógyultunk. B. Genetika. Ez is egy világi szemlélet. Többször hallani, hogy a családban végigvonuló örökletes betegségre hivatkoznak az emberek. Felteszem a kérdést, hogy a Biblia hol ír örökletes betegségről? Én még nem találkoztam vele ezzel. Jézus a kereszten nem felejtett el magára venni egyetlen betegséget sem. Akik tévesen hisznek abban, hogy a betegségek örökölhetők, azok sajnos kimondják, és a szavaik által az valóságot ölt. C. pont. Hit hiánya. Egy történet következik, miután Jézus szolgálatában megbotránkoztak. Olvassuk a Márk 6:5.
Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyítja meg, rájuk vetvén kezeit.
Amen.
Amen.
Tehát volt egy botránkozás Jézus szolgálatával kapcsolatban, és ennek a következménye az, hogy csak néhány embert tudott meggyógyítani. Voltak ott néhányan, akik nem mutatták ki sem a hitüket, sem a hitetlenségüket. Azt látjuk itt, hogy a semleges emberek még kaphattak gyógyulást. Tehát az a pár ember ezek közé tartozott. De a hitetlenség még Jézust is megállítja. A hitetlenség ellenszere az igén való folyamatos elmélkedés. És ez magával hozza majd a gyógyulás aratását. János 8:32-t olvassuk el, és ebben ki fogok hangsúlyozni egy fontos dolgot.
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.
Amen. Azt mondja itt az ige, hogy az igazság megismerése tesz szabaddá. Tehát nem az igazság tesz szabaddá, mert a Bibliát fel lehet a polcon, és csak húsvéti, meg a karácsonyi nagytakarításkor porolod le. Ott van az igazság, de az nem tud szabaddá tenni, hanem az igazságnak a megismerése tud szabaddá tenni. Ehhez viszont elő kell venni a Bibliát, hallgatni kell a tanításukat, és időt kell szentelni az igére. Gyakran tanácsadásként szolgálunk mások felé. A tanácsadás lényege az, hogy a hazugság helyettesítése az igazsággal. Tehát kicseréljük a hazugságot az igazsággal. És amilyen mértékben engedi be az igazságot a tanácskérő, olyan mértékben válik szabaddá. Akik valamilyen hazugságban hisznek, azok nem tudnak azonnal meggyógyulni. Úgyhogy meg kell változtatnunk a gondolkodásunkat az ige segítségével, hogy átvehessük a gyógyulásunkat. Vannak, akik ellenállnak a kegyelmi üzenetnek. de a gyógyulás épp úgy elérhető a betegeknek, mint a bűneltörlés a bűnösöknek. Az előbb olvastuk már az Ézsaiás 53-ból a 4-5-öt, most a 6-os verset olvassuk még hozzá. Ézsaiás 53-6.
Mindjárt, mint juhok eltévejettünk, mindenki a maga útjára térvén, de az Úr mindjájunk vétkét őre elveti.
Tehát Jézus hordozta el a vétkeinket, a bűneinket, épp úgy, mint a betegségünket. Ha az ige egyik része elfogadható, tehát ha a bűneltörlés elfogadható, akkor az igének a másik fele, a gyógyulás része, miért nem elfogadható? Az emberek többsége hisz a bűnbocsánatban, vagy ahogy a mi Bibliánkban van, a bűneltörlésnek. De akkor miért nem hisznek az igének a másik felének, a gyógyulásnak? Tehát itt látszik az, hogy nagyon fontos a gondolatainkat, a gondolatmintáinkat átalakítani és kicserélni Isten igéjének megfelelően. Harmadik pont, a gyógyítás aktiválása. Kezdjük az ige olvasást a Róma 8:16-tal.
Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
Amen.
Amen. Amen.
Tehát a Szent Szellem és a mi szellemünk egy abban az értelemben, hogy ugyanaz a forrásunk és ugyanaz a természetünk. Nem csak az elménkben, hanem a szellemünkben is kell hallanunk Istentől. Amikor a Szent Szellem bizonyságot tesz, vagy egy érthetőbb kifejezéssel meggyőződést ad a mi szellemünkben, akkor születik meg a hit. A hit a szellemi hallás és kijelentés által jön létre. Amikor valami megérinti a szellemedet, akkor tudod, hogy mit mondj és mit tegyél. Nem fogsz másokat megkérdezni, mert belül tudod, hogy mi a dolgod. Máté 16-ban, 15-től 17-ig. Egy esetet olvassunk fel a kijelentés szemléltetésére.
Mondanékik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondanéki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám.
Amen.
Amen. Amen.
Péternek nem az elméjéből pattant ki a válasz, hanem Istentől kapta a kijelentést, hogy ki Jézus. Jézus pedig a kijelentés kősziklájára építette fel az egyházat. Ez a kijelentés megelevenedett Péterben, és kimondta. Tehát amikor bennünk valami megelevenedik, akár a gyógyulás, akármi más, akkor kimondjuk. Semmi sem győzheti le azt, amit a Szent Szellem kijelent a szellemednek. De ami csak az elmédben van, azt az ellenség legyőzheti, és kilophatja onnan. És az Istentől kapott kijelentés az, ami Jézus idejében aktiválta a gyógyulást. A mai napokból is hozok egy valós esetet. A Biblia iskola egyik tanára májgyulladást kapott, amit úgy hívnak, hogy hepatitis. Az orvosok azt mondták, hogy 4 hónapig kell neki feküdni. Elkezdte a tanításukat hallgatni, és 4 hét múlva kijelentést kapott. Megelevenedett a szellemében az, hogy ő Jézus sebei által meggyógyult. Belülről tudta ezt, és nem csak az elméjével. És felmerült benne a kérdés, hogy mit csinál egy gyógyult ember? Felöltözik és elmegy sétálni. Ezután elkezdett normálisan étkezni, és azonnal javulni kezdett az állapota, ahogy megcselekedte a hitét. És hamarosan fel is épült teljes mértékben. Jézus gyógyító munkája az igében rejlik. Úgy elevenedhet meg az ige a szellemünkben, ha félrevonulunk egy csendes helyre, ahol meghallhatjuk a Szent Szellemet. Természetesen zajos környezetben ez nem lehetséges, amikor más elvonja a figyelmünket. Nem kaphatunk kijelentést akkor, hogyha a test kívánságait követjük, vagy az elménket a tévé és az internet szemetével töltjük meg. Olyan környezetet kell teremtenünk, ahol a Szent Szellem meg tud eleveníteni. Ehhez az igével kell foglalkoznunk folyamatosan, ez jelenti az elmélkedést, az imaidőt, és akár írást, ami jelenthet tanításírást, vagy egy keresztény cikk írását. Ekkor a Szent Szellem munkába tud lépni, és tudja adni a megfelelő gondolatokat, szavakat ahhoz a munkához. Te kijelentést kaphatsz vezetés közben, kertészkedés közben, vagy bármilyen hétköznapi tevékenység közben is. A Jób 33-ból olvassuk a 14-15-öt, mert van itt egy érdekes dolog.
Hiszen szól az Isten egyszer, vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyas házukban szenderegnek. Akkor nyitja meg az emberek fülét.
Amen.
Amen. Amen.
Tehát álomban is szólhat hozzánk, hogyha napközben nem tudunk figyelni az Úrra, mert zakatol az elménk egy sérelem miatt, egy probléma miatt, egy teher miatt, akkor nem tudunk az Úrra koncentrálni. De éjszaka, amikor az elménk nyugszik, nem zakatol, akkor Isten meg tud látogatni bennünket. Tehát a megelevenítés bármikor megtörténhet. Itt értem alatta ugye a kijelentést. Amikor a Szent Szellem megelevenít benned valamit, akkor születik meg a hit. Ez egy ismétlő gondolat, de fontos gondolat. Negyedik pont, bibliai példák. Olyan példákat fogok most említeni, akik legyőzték az akadályt, hogy át tudják venni a gyógyulásukat. Ezek a példák a megelevenítésre és az ige megéledésére vonatkoznak. A pont, vak Bartimeus. Márk 10-ben 46-52-ig.
És Jerikóba érkezének, és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott üle az úton koldulván. És amikor meghallá, hogy ez a názáreti Jézus, kezdte kiáltani mondván, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És sokan feddik vala őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltja vala, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Akkor Jézus megállván mondá, hogy hívják elő, és előhívják vala a vakot, mondván néki, bízzál, kelj föl, hív téged! Az pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén Jézushoz méne. És felelvén Jézus mondanéki, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? A vak pedig mondanéki, Mester, hogy lássak! Jézus pedig mondanéki, eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követi vala Jézust az úton.
Amen. Amen. Tehát ez a vak ember a megkülönböztető ruhájában koldult. Erről a ruháról tudták a többiek, hogy ő vak. Amikor felfogta, hogy Jézus a messiás közeledik, kiáltozni kezdett. Nem engedte meg, hogy a többiek leállítsák és elhallgattassák. Bartimeusban megelevenedett az, hogy Jézus a messiás, aki azért jött, hogy meggyógyítsa az embereket. Jézus meghallotta a kinyilatkoztatáson alapuló hit hangját. Jézus tudta, hogy a vaknak van hite a gyógyulásra. Abból tudta, amit tett a vak. Az egyik dolog, hogy ledobta a köpenyét, vagyis a régi személy azonosságát. Tehát ő attól a pillanattól kezdve már nem tartotta magát vaknak. És a második dolog, amit tett, kiáltott a gyógyító Jézus után. Amikor Bartimeusban megelevenedett az, hogy ő már nem vak, már azelőtt befogadta a gyógyulását, mielőtt Jézus szolgált volna felé. B. Pont. Százados. Máté 8:5-10 és a 13-as. Századosnak volt egy beteg gutaütőt, azaz béna szolgája, akit szeretett, és ő érte kért imádságot, segítséget. Tehát Máté 8:5-10 és a 13.
Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt, és ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondané ki Jézus: elmegyek, és meggyógyítom őt. És felelvén a százados monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek: eredj el, és elmegy, és a másiknak: jössz te, és eljön, és az én szolgámnak: tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozik, és mondta az őt követőknek: bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. És mondta Jézus a századosnak: eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.
Amen. Amen. Tehát látjuk, hogy a százados kérte Jézust, hogy gyógyítsa meg a béna szolgáját. A századosnak volt egy kijelentése Jézus hatalmáról, hogy miként működik a szavak hatalma, a szavak ereje. Az evangélium idején fizikai testben volt ott Jézus. Nekünk ma az ige áll a rendelkezésünkre. Az evangéliumokban a legtöbb gyógyulás az érzékekhez kapcsolódott. Most a gyógyító bennünk él, ezért mi már az igéhez kapcsolódó hit szerint járunk. Tehát a századosnak volt egy kijelentése arról, hogy Jézus hatalommal rendelkezik, ezért ennek alapján azt kérte, hogy mondja ki a szolgája felett a gyógyulást. Ez az igével kapcsolatos hit volt, ami aktiválódott, és a szolga rövidesen meggyógyult. Azt mondja az ige, hogy abban az órában. Mert a százados hit a szó erejében. C. pont. Béna a hordágyon. Lukács 5-ben, 17-18-ig.
És lőn egy napon, hogy tanít vala, és ott ülének a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből, és az Úrnak ereje volt ő vele, hogy gyógyítson. És ímé, valami férfiak ágyon egy embert hozának, aki gutaütött volt, és igyekezének azt bevinni és elébe tenni.
És folytassuk a 24-25-ig.
Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma e földön megbocsátani a bűnöket, mondta a gutaütöttnek: néked mondom, kelj fel, és fölvevén nyuszójádat eredj haza. És az rögtön felkelvén azok szeme láttára, fölvevé, amin feküdt, és elméne haza, dicsőítvén az Istent.
Amen.
Amen.
A beteg ember barátainak kijelentése volt Jézus jelenlétének erejéről. Felismerték, hogy Jézus jelenlétében gyógyulás van, ami megelevenedett a számukra. A kijelentésük késztette őket arra, hogy a tetőn át Jézus jelenlétébe helyezzék a barátukat. Mind az öten kimutatták a hitüket a cselekedetük által. Jézus pedig látta a hitüket, amikor leküzdötték az akadályt. Tehát amikor megelevenedik benned valami, akkor bármit képes vagy megtenni. A megelevenedés azáltal jön, hogy időt töltesz az Úr jelenlétében, és meditálsz bibliai módon az áttörésen, az igén. Majd egy pillanatban hirtelen megérted, hogy a gyógyulás már a tiéd, és arról kezdesz el beszélni. A gyógyulásnak más módjai is vannak, de a célod mindig az legyen, hogy hallj Istentől. Vérfolyásos asszony. Márk 5, 27-29.
Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve illeté annak ruháját. Mert ezt mondja vala, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszárada, és megérzi testében, hogy kigyógyult bajából.
Amen.
Amen.
Ez az asszony kijelentést kapott Jézus kenetéről, és megelevenedett benne az a kijelentés, hogy még Jézus ruhája is kenetet hordoz. Ez arra ösztönözte, hogy a törvény tiltása ellenére emberek közé merészkedjen, majd átverekedje magát a Jézust körül övező tömegen. Amikor megérintette Jézus ruháját, a hite felszabadította a gyógyító erőt, és megszabadult a 12 éve tartó panaszától. A szellemből jövő kijelentés megelevenedését láthatjuk itt. Csak annyira tudsz hatékonyan járni az Úrral, amennyire rendszeresen hallasz tőle. Összefoglalva a mai üzenetet. Mindegyik esetben egyszerű embereket motivált egy kijelentés. Amikor a hit megszületett a szívükben, cselekedetek követték a hitet. Isten szellemének a meghallása a kulcsa annak, hogy megtörténjen a gyógyulás. A hallás egy mag. Az előző tanításból ezt hallhattuk. A mag pedig a Szent Szellem megelevenítő munkája a te szellemed számára. Az utolsó igénk a Lukács 6.17. Ez elhangzott az előző tanításban is, de fontos kulcsige. Elolvassuk ismét.
És alámenvén ővelük megáll a síkságon, és az ő tanítványainak serege, és a népnek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálemből, és Tírusznak és Szidónnak a tenger melléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyítassanak betegségeikből.
Amen.
Amen.
Itt a kulcs a ige végén van, hogy hallgassák és meggyógyuljanak. Ez a két fontos kulcsszó. Te hallgatod őt? Engeded, hogy a hallott ige elvesse a szívedbe a gyógyulás magját? Adsz lehetőséged magadnak arra, hogy befogad az ige magját, a gyógyulás magját? Isten királyságában ugyanis minden a magvetés és aratás alapján működik. Bátorítunk benneteket, hogy vessétek le és döntsétek le a gyógyulás korlátait, és járjatok abban a szent egészségben, amit az Úr Jézus megszerzett a számotokra a kereszten, a helyettesítő munkája által. Most pedig meghívjuk Évi pásztort, hogy egy közös megvallást mondjuk el.
Jó, mondjátok utána. Atyám, köszönjük az igédet.
Atyám, köszönjük az igédet.
Köszönjük neked az igédben lévő életet.
Köszönjük neked az igédben levő életet.
Amely erőteljes és élesebb a kétélű kardnál.
Amely erőteljes és élesebb a kétélű kardnál.
Atyám, köszönöm neked.
Atyám, köszönöm neked.
Hogy az ige élő és aktív.
Hogy az ige élő és aktív.
Köszönjük neked, atyám.
Köszönjük neked, atyám.
Hogy elküldted az igédet.
Hogy elküldted az igédet.
Hogy meggyógyítson minket.
Hogy meggyógyítson minket.
A mai tanítás által.
A mai tanítás által.
Sok ige lett kiküldve.
Sok ige lett kiküldve.
Sok mag lett elvetve.
Sok mag lett elvetve.
Uram,
Uram,
imádkozunk minden hívőért,
imádkozom minden hívőért,
hogy a szívük jó talaj legyen,
hogy a szívük jó talaj legyen,
hogy befogadják ezt a magot,
hogy befogadják ezt a magot,
hogy öntözzék,
hogy öntözzék,
hogy elmélkedjenek rajta,
hogy elmélkedjenek rajta,
hogy elgondolkodjanak rajta, amíg növekedésnek indul, és eljön a megelevenedés, a kijelentés arról, ami ma elhangzott, Atyám, egészségben akarunk járni, teljesen végig akarunk menni, az általad kijelölt pályánkon. Atyám, azt akarjuk, hogy az ifjúságunk megújuljon, mint a sasé. Jézus nevében, Atyám, ezt kimondjuk, és elkötelezettek vagyunk mellette. Atyám, most hatalmat veszünk minden ellenséges erő, a gyengeség, és a betegség minden szelleme felett, minden szervi betegség felett, minden felett hatalmat veszünk, bármi legyen is az, bárhonnan is jön az, Most hatalmat veszünk a testünk felett Jézus nevében. És szólunk a testeknek, hogy engedelmeskedjenek Isten szavának. Megparancsoljuk minden betegségnek, hogy távozzon Jézus nevében. Parancsoljuk, hogy minden rendellenesség távozzon, a gyengeség szelleme, genetikai, szervi és táplálkozási probléma, vagy bármi elváltozás legyen is az. Ma is van kegyelem számunkra. Ezért, Atyám, most átvesszük ezt a kegyelmet. Átvesszük az erőt és a gyógyulást. Valamint az élet megsokszorozódását bennünk. Szólunk a testekhez, hogy vessék le a hazug tüneteket, és öltsék fel magukra a szent egészséget. Atyám, neked adunk minden dicséretet, Jézus hatalmas nevében, ámen.
Halleluja. És ezek a maguk kikelnek, amit elvetettünk.
Nekem lenne pár gondolatom, most, hogy ezt a modult hallgatjuk a Karisz iskolából, ez nagyon jó kis gyógyulásos anyag, és nagyon mélyreható, ha valaki belássa magát, és nagyon sok gyógyulás történhet ezáltal, amit ott elmondanak. Engem nagyon megragadott az a rész belőle, hogy először a láthatatlanban lássuk a mi épségünket. Tehát, hogy lássuk magunkat épnek. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg az, hogy ki az Úr az életünkben. Tehát nagyon fontos, nagyon sok urat felsorolt ez a szolgáló, hogy a félelem ura, a betegség ura, az aggódás ura, vagy a szenvedélybetegségben az alkoholizmus az Úr, vagy a dohányzás az Úr az életbe. Tehát nagyon fontos, hogy mi mit engedünk meg a testünknek. Tehát ez mind az ellenség. Tehát az ellenség az Úr az életünkben, vagy Isten igéje az Úr az életünkben. Tehát nagyon fontos az, hogy melyiket engedjük mi meg. Mert az ellenség az mindig Úr akar lenni az életünk felett, de nekünk kell megengedni.
tehát hogy a félelem eluralkodjon felettünk, vagy éppen a betegség. Tehát, és arról is beszélt, hogy igen, az érzések, meg a látható dolgok nagyon elveszik a figyelmünket, meg a világi dolgok. Tehát részletesen lehet erről majd egy jó tanítást készíteni, mert nagyon-nagyon méreható és nagyon elgondolkodható ez a rész. Ez a négyes leckében van, és nagyon-nagyon megfogott engem ez a tanítás, hogy ebben mélyebben belemenni, hogy ezt részletesebben, érthetőbben elmondani, hogy ez miről szól, és az, hogy most ugye a természetes világ az érzékekre tekint, a szellemi pedig a hitre. Tehát nagyon fontos, hogy mivel működtetjük a világunkat, az életünket. Tehát ez engem úgy megfogott, és gondoltam ebbe pár szóba elmondom. Tehát mélyebben nem akarok róla beszélni, mert lehetne egy tanítást erről mondani, de ezek tényleg nagyon megfogtak. Hogy a láthatót igen, lássuk először, igen, és utána fog valóságba jönni a fizikai, mert ugye de ez nagyon, nagyon jó dolog, hogy először a láthatatlant lássuk meg, és utána jön valóságba a fizikai gyógyulás. Tehát, hogy mennyire jó ebbe belemélyedni, és ezen elgondolkodni érdemes rajta.
A fizikai igen, világ a másolata a szellemi világnak.
Az másolata, igen, másolata a szellemi világnak, így van. Mert az a valóságos, ez csak egy másolat. És ugye azért kell nekünk a valóságosat látni először. Amen.
Amen.
A zsidó 11.3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Amen.
Amen.
Igen, ez nagyon megfogott és nagyon érdekes tanítás építő számunkra, tényleg sok új dolgot hallunk.
Van-e valakinek valamilyen üzenete?
Igen.
Igen.
Meghallgatjuk Ágnest.
Az első ige, amit felolvasok, az az Ézsaiás 48.21. Nem szomjaznak, ha bár pusztaságon vezeti őket, kősziklából vizet fakaszt nékik, és meghasítja a sziklát, és víz ömöl belőle. Amikor Izrael népe a pusztában vándorolt, akkor Isten gondoskodott az ellátásukról, Isten gondoskodott a szükségeik betöltéséről, gondoskodott számukra ételről, vízről, hogy ne éhezzenek, ne szomjazzanak. A kősziklából víz fakadt, hogy be tudják tölteni a szükségüket, és csillapítani tudják a szomjukat, és ne szomjazzanak, tudjanak inni. A kőszikla Jézust jelképezi. Ez a kőszikla folyamatosan velük haladt, és mindig velük volt. És ebből a kősziklából fakadt víz a számukra. Ez egy fizikai szinten megjelenő víz volt akkor. Egy fizikai kősziklából, de valójában a kőszikla Jézus előképe és Jézus jelképe. És szellemi értelemben is Jézus a kőszikla. Az élő ige a kőszikla, és a kijelentett ige a kőszikla. És ez a kijelentett ige csillapítja a szellemi szomjúságunkat, és ez a kijelentett ige elégíti meg a szellemi szomjúságunkat. Most a következő ige, a János 4.14. Ezek Jézus szavai. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.
Amen.
Amen.
Amen. Ez a szellemi újjászületésről szól, mert amikor Jézus beköltözött a szívünkbe, akkor onnantól kezdve a szellemünkben benne van az örök életre buzgó víznek kútfeje, forrása. És ez a forrás, ez maga Jézus. Mert amikor szellemben újjászülettünk, akkor Isten életének a szemszögéből nézve már nem volt puszta a szívünk, hanem az örök élet vizével telt meg a szellemünk. És ez az ige az újjászületésről, a szellemi újjászületésről szól, hogy innentől kezdve már Jézus élő vize tölti be, Jézus élete tölti be a szellemünket. És ebből a szemszögből nézve így lett megelégítve a szomjúhozásunk, mert amikor már hallottunk Jézusról, vágy ébredt a szívünkben, hogy befogadjuk őt, hogy megismerjük őt még mélyebben és még mélyebben, és akkor, amikor újjászülettünk, akkor ő beköltözött a szívünkbe, a szellemünkbe. És ebből a szemszögből nézve meg lett elégítve a szomjúhozásunk, mert Jézus élő vize tölti már be a szellemünket, és mivel Jézus a testélet ige, így az ige élő vize tölti be a szellemünket. És az újjászületés szempontjából már nem szomjazunk többé. A következő ige, amit szeretnék felolvasni, ez a János evangélium 7. fejezetében található, a 37-estől a 39-esig. Ezek is Jézus szavai. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus, és kiállta mondván: ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a szellemről, akit az ő benne hívők vesznek majd, mert még nem vala Szent Szellem, mivel hogy Jézus még nem dicsőítették meg.
Amen.
Itt is arról beszél Jézus, hogy ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Akkor még nem tudtak újjászületni az emberek, mert Jézus még nem volt a kereszten, de voltak, akik szomjazták Jézus szavát, Jézus beszédét, Jézus tanítását. Szomjazták azt a jelenlétet, ami Jézuson keresztül kiáradt, azt a békességet, azt a szeretetet, ami Jézuson keresztül kiáradt. És akik folyamatosan hallották őt, újra és újra meg tudták elégíteni ezt a szomjúhozást, ezt a szomjazást, ezt a szomjúságot, ezt a vágyat, hogy újra és újra tudták hallgatni Jézus beszédét. Újra és újra át tudták élni az ő szeretetét, az ő békességét, a Szent Szellem jelenlétét Jézuson keresztül. Újra és újra át tudták élni azt az érintést, ami az Atyától, ami a Szent Szellemtől Jézuson keresztül kiáradt. És így tudták újra és újra megelégíteni a szomjúságukat. És az újjászületés szempontjából már ki van elégítve a szomjúságunk, mert befogadtuk Jézust a szellemünkbe, és az ő élő vize tölti be a szellemünket. De újra és újra szomjazzuk az élő igét. Újra és újra vágyunk Jézus szellemi, lelki érintésére, ami a Szent Szellemen keresztül érkezik hozzánk. És ez egy folyamatos szomjúság, ez egy folyamatos vágyakozás bennünk. Az ige után, az Úr után, az Úr szeretete, az Úr békessége, az Úr öröme után. És amikor dicsérjük az Urat, vagy az igét olvassuk, vagy tanítást hallgatunk, akkor újra és újra meg tudjuk elégíteni ezt a szomjúságot, ezt a vágyat bennünk. És így tudunk folyamatosan az Úrral lenni, ahogy az ő igéjét hallgatjuk, újra és újra felidézzük magunkban, elmélkedünk rajta. És így tudjuk ezt a folyamatos szomjazást megelégíteni magunkban, ezt a vágyat folyamatosan így tudjuk megelégíteni magunkban. És így tudunk egyre mélyebben elmerülni az igében, és így tudunk az ige egyre nagyobb mélységeiben élni és járni. Így tudjuk megismerni az élő ige egyre nagyobb mélységeit, és így tudjuk a szívünkbe, a gondolatainkba egyre mélyebben és mélyebben beengedni az igét. És így tud megújulni a gondolkodásunk, a lelkünk egyre mélyebben és mélyebben az élő igével. És ahogy az ige egyre mélyebben és mélyebben meggyökerezik a szívünkben, a lelkünkben, a gondolkodásunkban, így tudunk egyre nagyobb mértékben szabaddá válni. Így tudunk szabaddá válni az elnyomó gondolatoktól, azoktól a berögzött gondolatoktól, gondolkodás mintáktól, amiket a világból vettünk, és amik már a világi életünkben, a világi gondolkodásunk alapján meggyökereztek bennünk. Mert ahogy az ige egyre mélyebben meggyökerezik bennünk, úgy egyre nagyobb mértékben kiszorítja ezeket a világi gondolatokat. És így tudunk egyre mélyebben az igében élni és járni. És zárásképpen még egy igét szeretnék felolvasni Ámos könyvéből. A 8.11. Ímé napok jönnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. Amen. Amen. És ezt az imáinkon keresztül ki tudjuk árasztani. Ezt az igét az elveszettek felé is, és az újjászületett hívők felé is, hogy éhezzék és szomjazzák az élő igét, vágyakozzanak az Úr után, vágyakozzanak Jézus után, az Úr jelenléte, az Úr szeretete, békessége után olyan erősen, hogy ne tudjanak ellenállni a Szent Szellem vonzásának. És legyen bennük olyan erős ez a vágyakozás, hogy vegyék magukhoz az igét, fogadják be az igét, tanulmányozzák az igét, akarjanak az Úrral együtt lenni, akarjanak az Úrral együtt járni, akarnak az Úr jelenlétében élni és járni. Akarják megismerni az ige és az Úr személyének az egyre nagyobb mélységeit, és akarjanak az ige egyre nagyobb mélységeiben élni és járni, mert így tudnak Isten jelenlétében, Isten szeretetében, békességében, örömében, győzelmében járni. Így tud rajtuk keresztül a Szent Szellem ereje még nagyobb mértékben kiáradni mások felé, és így tud rajtuk keresztül sok más ember is megszabadulni. És hálát adunk az Úrnak, hogy ebben is tudunk épülni, növekedni, fejlődni. Amen.
Amen. Köszönjük, Atyám, hogy időt tölthettünk veled, és az Úr kegyelmeire bízzuk a hallgatóságot az elkövetkezendő napokban. Amen.
Amen.
Amen. Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot, befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog, egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9:10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a Földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, úrrá teszlek az életem felett, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte, és megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus nevében. Amen. És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11:13, hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám, a te igéd alapján, Jézus nevében kérem tőled a szent szellemedet. Töltsd be a szívemet a szent szellemmel. Keresztelj meg a szent szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek, megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel, betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám! Köszönöm, Jézus! A Szent Szellem örökké bennem, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Halleluja! Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.